Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban elmondtuk, kicsit elmerülünk a legolcsóbb okostelefonok világában. Egyrészt azért, mert az utóbbi időben számos ilyen készülék volt nálunk, és meglehetősen sok különbséget tapasztaltunk közöttük, annak ellenére, hogy árszintben körülbelül ugyanazt hozzák. Másrészt pedig hát az a helyzet, hogy mint ahogy az okostelefonos piacon minden kategóriában az előző, meg az előző előtt évhez képest jelentős árnövekedés történt, ez a fajta árnövekedés nemhogy nem került el a legolcsóbb telefonok szegmensét, hanem itt százalékosan itt érezhető a legnagyobb ugrás. Ez sok, tehát még a csúcs kategóriában azt mondjuk, hogy mondjuk egy 20%-os növekedésről beszélünk árszintben, addig a legolcsóbb szegmensben ez 70-80 vagy akár 100% is lehet, és ezt nyilván hogy arra alapozzuk, hogy meg tudjuk nézni, hogy egy vagy két évvel ezelőtt ebben a legolcsóbb kategóriában mennyi volt a kezdőára a készülékeknek, és a tavalyi év végén, illetve az idei elején megjelent hasonló kategóriás telefonok mennyiért kerültek a boltok polcaira, és ez az árkülönbség hát eléggé szembeszökő, vagyis azt lehet mondani, hogy most már azért jóval többet kell kifizetni még egy nagyon egyszerű telefonért is. Na most a problémánk leginkább az, és erről talán már beszéltünk itt a Szenzorban, hogy ha most akarok egy új telefont venni, akkor ugye látom az árakat, és azt mondom, hogy úristen, hát nem is gondoltam, hogy ennyit nőttek a telefonok árai. Miközben, hát egyrészt vannak még piacon olyan újként megvehető, de tavalyi modellek, amik ugye a korábbi készletből maradtak fenn, és azok bizony olcsóbbak, vagy ha nem olcsóbbak, akkor ugyanennyiért jóval többet tudnak kínálni. És ami még inkább megbolygatta egy picit a piacot, hogy ez a fajta árnövekedés, ami az új készülékeket érintette, ez elég erősen a használt piac felé lökött rengeteg vásárlót, akik azt mondták, hogy van X összegünk egy telefonra, ennyiért szeretnék venni egy működőképes eszközt, és amikor szembesült vele, hogy ezért a pénzért új modellek közül csak tényleg nagyon alapszintű dolgokat tud megvenni, akkor azt mondták az emberek, hogy nézzük meg, hogy használtam, mit tudok ugyanennyiért kapni, és kiderült, hogy 2-3 éves középkategóriás telefonokat simán lehet annyiért vásárolni, mint amennyiben az új telefonok kerülnek. Na most pont ez az oka annak is, hogy felértékelődtek az ügyfelek szemében a szoftveres támogatások, mert azt lehet mondani, hogy itt van ugyan egy 2 éves telefon, de még mindig jön rá a friss Android, és ezért hát abszolút versenyképes a jelenlegi piacon is, mert tudásban, kamerában, akkumulátorban, chipsetben, kijelzőben simán jobb, mint amit most meg lehet venni a belépő szinten, de még mindig rajta van az Android 13, megkapja a biztonsági frissítéseket, és mondjuk azt is tudom, hogy az alkatrész ellátottsága is megfelelő, vagyis lehet, hogy elég sokan, illetve hát ez teljesen tényszerű, elég sokan a használt piac felé mozdulnak el. Ugye itt egy dolog van, ami ugye a használt telefonoknál egy kritikus pont, az mindig az akkumulátor, mert ugye azt várod el a legjobban. Tehát, hogyha egy telefonon nincs sérülés, nem dobták le, nem nyúzták meg túlzattan, vagy nem használták mostoha körülmények között, akkor mint műszaki tárgy egy telefon hát éveken keresztül teljesen tökéletesen tud működni, ami ugye a leginkább fárad ezekbe az eszközökbe, az az akkumulátor, és hát ugye nem véletlen, hogy most van egy ilyen Európai Uniós elképzelés is, hogy a telefongyártókat kötelezik arra, hogy házilag cserélhető akkumulátorokat tegyenek majd a jövőben érkező készülékekbe, mert ugye most ezt házilag nem lehet cserélgetni, hanem ehhez ugye el kell menni egy márkaszervízbe, ott kicserélik benne az akkumulátort, az kerül valamibe, és ha már összeadjuk a használt telefon árát, meg az esetleges akkumulátor csere költségét, akkor már megint borul a matematika, és egy picit lehet, hogy megint arra felé sarkalja a user-t, hogy mégis talán az új telefonok között nézzen körül. De akárhogy is van, most kicsit megnézzük, hogy a legolcsóbb telefonok mezőnyében mi újság. Most az a helyzet, hogy mi az, amit most elvárunk egy telefontól, ezt a kérdést teszik fel maguknak is a gyártók, mi az a minimum program, amire egy ügyfélnek szüksége van, és ott általában az szokott kijönni, hogy legyen benne egy HD felbontású kijelző, minimum, legyen benne legalább egy kamera, de ha kettő van, az már fantasztikus dolog ebben az árszintben, legyen egy jókora akkumulátor, néhány csatlakozó, és legyen rajta egy relatív friss szoftver, amivel eldöcög rajta hát az Android főleg. Na most a helyzet az, hogy a nyak ott szűk, vagy az üvegnyaka ott szűk, ahol a hardware-ről beszélünk, mert igazából itt ahhoz, hogy egy telefon gördülékenyen működjön, ahhoz kell bele egy relatív korszerű chipset, és kéne bele azért valamennyi operatív memória is, ugye ezt a RAM néven ismerjük, és hát ezek nyilván drága dolgok, hogyha azt nézzük, hogy kevesebb az kevesebbe kerül, és egy ilyen nagyon árérzékeny szegmensben, hát minél minden filléren spórolni akarnak. És ezért aztán az a helyzet, hogy most már azért azt lehet mondani, hogy a legolcsóbb motyók is sokszor 2 GB RAM-mal érkeznek, amiben 1 GB RAM van, az tényleg a használhatatlanság határát súrolja, mert semmilyen jelenlegi modern operációs rendszerek nem elég 1 GB RAM, még akkor sem, hogyha egy direkt olcsó telefonokra kifejlesztett verzióról van szó. Tehát a 2 GB RAM az most már szinte alapvetésnek számít, de még arra is azt mondjuk, hogy hát ez egy nagyon komótos működést fog majd lehetővé tenni, ott egy kicsit döcög és ügymenetre lehet számítani, és hát azzal meg abszolút nem érdemes kalkulálni, hogy nagyon erőforrás igényes alkalmazásokat tudunk futtatni. A másik része a történetek a chipset, ugye maga a processzor, ami a telefon nyers erejét adja. Itt nyilván régebbi és régi gyártástechnológiás megoldásokhoz nyúlnak vissza a gyártók. Itt nem ritka, hogy még 20 nanométer fölötti csíkszélességű chipsetek kerülnek bele. Az, hogy hány magos, vagy 4, 6, 8 magos chipset, majdnem, hogy mindegy, mert nem az lesz a döntő, hanem az, hogy milyen architektúrát használnak ezek a megoldások. És az a helyzet, hogy a legolcsóbb kategóriában a chipset piacon egyébként legnagyobb névnek számító Qualcomm kvázi egyáltalán nincs jelen, hanem helyette, hát vannak még hát korabeli MediaTek chipsetek, de most már a tajvani MediaTek gyártó is kezdi elhagyni az ultra alacsony kategóriát, és inkább a középkategórián indítja a jelenlegi portfólióját, de maradtak még egyébként olyan chipsetek, amiket bele lehet tenni a legolcsóbb telefonba, és megjelentek azok a chipset gyártók ebben a szegmensben, amelyekről eddig nem hallottunk, vagy ha hallottunk is, akkor mindig csak ilyen mosolyogva legyintettünk rájuk. Az egyik ilyen a Unisoc, ami a korábbi Speedtrumnak az átnevezéséből keletkezett, és a Unisoc nagyon sok olcsó kategóriás telefonon és tabletbe szállít chipsetet, nem csak belépő szinten egyébként, hanem ők már így a középkategória aljára is tudnak ajánlatot tenni, és bizonyos termékek, amik Unisoc chipsettel jöttek ki, mint amilyen a Nokia T20 tablet volt tavaly, az kifejezetten versenyképes, legalábbis ahhoz képest, amennyibe kerül. És van még egy-két olyan chipset gyártó, akikről életünkben nem hallottunk, ilyen a JLQ nevű kínai gyártó, akik például a Poco C40-es készülékben, ami egy olcsó telefon, tesznek bele chipsetet, de hát sajnos az a tapasztalatunk, most, hogy teszteltük a Poco C40-et is nemrég, hogy hát nem véletlenül nem egy elterjedt chipset ez, mert hát sajnos erőforrás szempontjából egyáltalán nem mondható kiemelkedőnek. De van még egy nagy választó vonal az olcsó telefonok piacán, ez pedig a szoftver kérdése, mert a legolcsóbb készülékekben az Android Go nevű szoftver van. Az Android Go a Google-nek egy olyan fejlesztése, ami alapvetően veszi a hagyományos értelművet Androidot, és elég sok mindent kidobál belőle annak érdekében, hogy ne fogyasszon annyi energiát a telefon erőforrásaiból, mint amennyit egy klasszikus teljesértékű Android használ. Na most ez azzal jár, hogy azok a Google szolgáltatások, amelyeket mi ismerünk natívan más androidos telefonokból, mint amilyen a YouTube, vagy a Google Maps, vagy a Drive, és még lehetne ezeket sorolni, azoknak egy jelentős része az eltűnik ezekből a készülékekből, és helyettük ott vannak, mint ikonok, de ha mi ezekre rákattintunk, akkor nem natív alkalmazásként nyílik meg a telefonon ez a szolgáltatás, hanem megnyit egy Chrome böngészőt, és a Chrome-on belül megnyitja a szolgáltatásnak a weboldalát, és azon keresztül tudjuk elérni ezeket a funkciókat. Na most azoknak, akiknek ezek a funkciók zömmel nem is lényegesek, azoknak ez mondhatjuk, hogy mindegy. Azoknak, akik sokat használnak ilyen megoldásokat, azoknak egy kicsit nyögvenyelősebb lesz a működés. És amit még érdemes tudni, hogy a legnépszerűbb kapcsolattartási alkalmazások, Facebook Messenger, Viber és az összes többi ilyen közösségi alkalmazás, Instagram, azokból ezek a szoftvercégek készítenek egy úgynevezett light verziót, ami egy picit gyengébben néz ki, meg kicsit kevesebb benne a funkció, de kevésbé terheli a hardvert, és azt javasolják, hogy a legolcsóbb telefonokra inkább ezeket a light verziókat telepítsük fel, mert azok jobban fognak működni. És ez egyébként tény, tehát hogy ez egy olyan tapasztalat, hogy mi fel lehet tenni egy teljes értékű Facebookot is, vagy egy Messengert is egy nagyon olcsó Android Go-s telefonra, de valóban az egy nagyon döcögős, nagyon hektikusan, nagyon lassan működő felületet fog kínálni, mert egyszerűen az a hardware, ami benne van ezekben a készülékekben, az kevés ahhoz, hogy minden funkciót gördülékenyen meg tudjon jeleníteni. Na most pont ezért ez egy választóvonal, hogy hajlandó vagyok-e bevállalni, hogy én egy Android Go-s rendszerű telefont használok, ami egy csökkentett habzású Androidot használ, és bizonyos funkciók nyögvenyelősen vagy egyáltalán nem érhetőek el. Vagy azt mondom, hogy inkább keresünk egy olyan megoldást, amiben már egy teljes értékű Android fut, és akkor minden úgy működik, mint egy hagyományos középkategóriás telefonon. Csak ugye az a probléma, hogy például ennél a Poco C40-nél, hogy most hozzak egy példát, abban van egy ez ilyen furcsa kínai hardware, rajta van a teljes értékű Android, de sajnos ennek ellenére egy meglehetősen döcögős felületet biztosít, mert hiába van rajta a fullos Android, mégsem elég erős a hardware ahhoz, hogy minden funkciót tökéletesen ellásson. Ezzel szemben, hogyha mondjuk választok egy Motorola E20-at, ami egy Android Go-s telefon, vagy egy Xiaomi Redmi A1-et, ami szintén Android Go-val érkezik, akkor ott egy jóval könnyedebb ügymenettel fog találkozni, de lehet, hogy bizonyos funkciók kicsit kevésbé szofisztikáltak, mint egy teljes értékű Androidnál, de azok, amiket viszont benne vannak, és amiket napi szinten használok, azok jóval gördülékenyebben működnek, mint hogyha rá erőszakoltak volna erre a hardware-re egy teljes értékű Androidot. Szóval ez egy ilyen döntési pont, nem biztos, hogy egy nagyon gyenge hardverrel egy teljes értékű Android megéri, azzal szemben, hogy egy hasonló hardverrel egy kicsit gyengített Androidot kapok, ami viszont gyorsan működik. Szóval ez egy ilyen dilemma. A másik meglepetés, hogy mi már tényleg arra számítottunk, hogy 2023-ban nem lehet kapni majd olyan okostelefont, ami ne Type-C USB port lenne alul. És az a helyzet, hogy ebben a nagyon olcsó mezőnyben még mindig vannak olyan szereplők, mint amilyen az előbb említett Redmi A1, hogy micro USB-vel kell tölteni. És azért ez egy nagyon régi módi dolog, most már tényleg évek óta a legtöbb új elektronikai eszközön Type-C csatlakozót találunk, és ezért aztán, ha valaki mostanság azt mondja, hogy jaj, elmegy valahova, jaj, nincs véletlenül egy töltőd, akkor vagy egy iPhone töltő lesz, vagy egy Type-C töltő. A micro USB már kifejezetten ritka, hogy előfordulna így bárkinél, ettől függetlenül nyilván az is tény, hogy a háztartások zömében lesz micro USB töltő, mert hát éveken keresztül viszont az volt a standard az okostelefonos piacon, meg a kamerás piacon is, meg egy csomó egyéb elektronikai terméknél, tehát maradtak még ezek, de hát azért most már egy kicsit meglepő, hogy van olyan telefon, amit újként meg tudok venni, és még ez a régi típusú töltőszabvány van rajta. Ami szintén különbség még a telefonoknál, az, hogy a kijelzőben keresendő, nyilván nem várunk itt nagy csodát, mert 60 Hz-es képfrissítésű, biztos, hogy nem AMOLED paneles kijelzők lesznek, és itt rögtön van egy kivétel, a Moto G51, ami egy kedvező árfekvésű telefon, és már AMOLED kijelzővel rendelkezik, de zömmel nem ez van a telefonokban, az olcsó telefonokban, hanem valami IPS kijelző. Ami itt eléggé fontos, hogy valószínűleg felbontásban nagy meglepetés nem lesz, a Full HD az nagyon ritka ebben a kategóriában, tehát a felszín mindig HD felbontású lesz. A kérdés az, hogy mennyire erős a fényerő, tehát a fénysűrűség mennyire jó benne, ha kiviszem napfénybe, akkor mennyire fog látszódni, és itt nagyon nagy a szórás. Például az előbb említett micro USB-vel szerelt Xiaomi Redmi A1 egy kifejezetten jó kijelzőt kapott ahhoz képest, hogy mennyibe kerül. A másik kérdés pedig az, hogy mennyire jók a betekintési szögek, tehát egy picit oldalról nézek a kijelzőre, akkor nem invertálódnak ki a színek, és hát ezt igazából személyes tapasztalattal tudunk arról meggyőződni, hogy nekünk megfelele az a fajta kijelző, ami rajta van. És akkor nyilván, ami minden ügyfelet érdekel, még a legolcsóbb telefonok piacán is, hogy milyen a kamera, és hát itt azért ne számítsunk túl sok extrára, mert jellemzően az a szituáció, hogy egy darab főkamera van, ami valamire azért képes, ezek sokszor 12-13 megapixeles, tehát nem ezek a csúcs hatalmas szenzorok, meg felbontások, és nincs benne optikai stabilizáció, az elektronikus stabil is elég gyengécske, szűk a dinamika tartomány, vagyis hogyha egy olyan témánk van fotózáshoz, ahol vannak nagyon világos és vannak relatív sötét részek is, akkor vagy a sötétből nem fogunk látni semmit, vagy a világos ég ki, tehát hogy azért ezek jellemzően azért nagyon belépőszintű mobilos kamerák, néhány képet el lehet velük kattintani, de a nyaraláshoz biztos, hogy kevés az, amit képviselni tudnak. Szóval itt nincs értelme nagyon komoly dolgokra számítani. Ennek ellenére van olyan olcsó kategóriás telefon, hogy benne van mondjuk egy 48 megapixeles kamera, ez egy teljesen értelmetlen dolog, attól nem lesz jobb a kép, és van egy-két aspiráns, ami nem egy, hanem mondjuk két kamerát kínál, de a legtöbbnél ez a másodlagos kamera, az egy ilyen segédszenzor, ami a portréfotózásnál megpróbálja elmosni a hátteret, de hát azért ebben a kategóriában ez inkább kevesebb, mint több sikerrel jön össze, illetve van egy-két modell, ahol még egy ultraszéles kamerát is be tudnak passzírozni ebbe az álszintbe, de azok általában 5 megapixeles